A Jóistennek az igéjét az apostolok cselekedetekhez írt könyve 13. fejezetnél nyissuk meg. Apostolok cselekedete 13. fejezet, 21. és a 22. verset szeretném bevezetőben olvasni. Annak utána pedig királyt kérének maguknak, és adá nékik az Isten Sault, a kisfiát, a Benyámin nemzetségéből való férfiút, 40 esztendeig. És amikor őt elveté, támasztál nékik Dávidot királyul, kiről bizonyságot is tőn és monda, találtam szívem szerint való férfiút, Dávidot, a Jessze fiát, aki minden akaratomat véghez viszi. Gyerekkoratokból biztos emlékeztek azokra a kis jelenetekre, amit a szüleitek tanítottak veletek Dávid és Góliát történetéből. Van-e itt olyan, akinek gyerekkorában ez már kedvenc története volt? Szuper, van egy néhány. El is játszottátok, ki volt Góliát? Azt senki nem vállalja. Emlékszek egy ifjúsági alkalomra, amikor ilyen activity típusú találós kérdés volt játék, és ki kellett találni egy bibliai történetet. És az a két fiatal, aki kiment, hogy kitaláljon, hogy valamit mutasson a bentieknek, amikor bejött, akkor elég hamar lejátszották, csak annyi volt, hogy megálltak szembe. Az egyik a homlokához kapott, és hanyat vágta magát a padlón. Még történet ez a Bibliában, még igazi történet. Amikor a fiatal Dávid meglátogatja az ő testvéreit, és éppen azok hol voltak, valahol a tengerpartra nyaraltak, nem, hanem háború volt, harc volt, hadiállapot volt, ott voltak a seregben, és hallgatták az ellenségnek az Isten citkozódó, hangos, kiabáló, csúnya beszédét. És ugye Dávid, mikor ezt meghallotta, akkor mit érzett ő a szívében? Hú, gyorsan hazamegyek, megyek innen, vagy szerintetek hogy érezhette magát? Én úgy látom, hogy nagyon fájt neki, hogy engedik ezek az izraeli katonák itt, hogy a Isten nevét valaki szidja és átkozza és káromolja. Sértve, ugye? És már is érzett valamit, hogy ez nem mehet itt tovább, tenni kell valamit. Hirtelen a tett vágy, a tettre készség, a tenni akarás fogalmazódott meg benne. Én úgy képzelek el benneteket, hogy ti is ilyenek vagytok. Hogy amikor az Isten ügyéről van szó, vagy a gyülekezet dolgairól van szó, vagy akár az épületről, vagy valamilyen rendezvényt, programot, evangelizációt, bármit terveztek, akkor nagy a tolongás, mert tele van Dáviddal a gyülekezet, és mindenki szeretne valamit tenni az Úrért, az Úr dicsőségért. És a történet szerint Dávid nagyon hamar konkrét tettekhez is látott. Patakhoz ment, vett egy néhány kis kövecskét a tarisznájába, tehát volt egy különleges fegyvere, paritja, amit jól ismert, hiszen amikor az apjának a bárányait és a juhait védte, akkor sokszor a vadállatokat ezzel hatástalanította. És most pedig a hatalmas Góliátot győzi le vele. Ebben a történetben van egy nagyon fontos momentum, ami miatt elmondtam, hogy miért nevezi vajon a Jóisten szíve szerint való férfinak Dávidot. Azt a Dávidot, aki egyébként egy gyilkos, parázna, aki súlyos bűn követett el. És mégis, több mint 1000 évvel később leírja az apostolok története, Lukács leírja, hogy Isten őt a szíve szerint való embernek tartotta. Mi lehetett ez szerintetek? meg tudott alázkodni, és ott ebben a góliáti történetben azt láthatjuk, hogy ő nem magában bízott, nem a maga dicsőségét kereste, nem a saját nevét szerette volna fényezni és nevet szerezni magának, hanem egyszerűen Isten nevének szeretett volna dicsőséget, és Istenben való bizalommal és Istenben való hittel látott neki ennek a nagyon nehéz feladatnak. Szerintetek, ha ott egy ilyen gyülekezeti bizottságot hívtak volna össze, mi lett volna a szavazás eredménye, hogy menjünk-e Góliát ellen, vagy ne? Nem tudom, hányan voltak, valaki tudja, hány volt ott a katona? Hány katona volt? Milyen fegyvereik voltak? Ott volt a királyuk, hadvezér, mindenki. És együtt mégis úgy szavaztak, hogy nem állunk ki ez ellen. És ott van valaki, egy kis fiatal, alacsony fiú, nem is olyan volt a kinézete, mint egy ilyen daliának, vagy sportolónak, hanem egy kis egyszerű valakinek, még katonának sem volt jó. És ő a magasságos Isten nevében elindul, hogy legyőzze Góliátot. Találtam szívem szerint való férfiút, Dávidot. Hányan szeretnétek azt, hogy ő Isten ugyanígy hívna benneteket? Ugyanezt mondaná rólatok, hogy szívem szerint való leány, szívem szerint való nő, szívem szerint való fiú, vagy férfiú. Szeretné? A más nevében ne nyilatkozz, csak a magadéban. Szeretnétek ezt? Valaki?
Mindannyian kellene.
Más nevében ne nyilatkozz. Na, egy már van. Ott is így volt, Dávid kiment rá. Hogyha lapoztok a Sámuel második könyve 9. fejezethez, érdemes kinyitni és a szemetekkel végigkísérni ezt a részt, akkor egy nagyot ugrunk a történelemben. Azt láthatjuk, hogy Dávid, akit a Jóisten kiválasztott annak idején Saul király után, hogy ő legyen a király, fel is kenték, de Saul még ott volt a trónon, még uralkodott, és Saul örült annak, hogy van most már egy új király. Nem örült. Hogyan viseltetett iránta? Hát megpróbálta őt megölni. Megpróbálta likvidálni, félretenni, mindent megpróbált. Hogyan éreznétek ti magatokat Dávid helyében? Hogy hát titeket a Teremtő Isten kiválasztott, és mégis van egy ellenség, aki ezt nem ismeri el. Mit éreznétek Saul királya szemben? Általában az ókorban, abban az időben a királyok hogyan gondolkoztak erről? Ezt ne felejtsétek el, miközben olvassuk a 9. fejezetet. Itt azt láthatjuk Sámuel második könyve 9. fejezetének az első versétől, hogy amikor Dávid már a trónra került, és már végleg ő lett a király, és egy kicsit úgy túl volt sok nehéz intéznivalón, ott egy olyan pihenős délután ott ül a trónján, gondolkozik, és felteszi a kérdést. Maradt-e még valaki Saul háza népéből? Szerintetek, ha egy ilyen király, akinek az előző király az ellensége volt az ókorban, miért teszi fel ezt a kérdést? Hogy maradt-e még valaki az előző király családjából? Nem maradjon senki. Mit szoktak tenni általában így az új uralkodók, az előző uralkodóval, meg a rokonaival, baráti körével, mindenkivel? Kiirtják, ugye? Vajon itt is ez van? Ha tovább olvassuk, akkor azt láthatjuk, hogy egészen másképp folytatja Dávid. Mit mond? Maradta még valaki, aki iránt hűséggel tartozom. Maradta még valaki, aki iránt hűséggel tartozom, Jonatánért. Ki volt ez a Jonatán? Saulnak a fia. De milyen viszony volt Jonatán és Dávid között? Nagyon jó baráti, testvéri viszony, ugye? Tehát ők nem voltak ellenségek, hanem egymást kedvelték és segítették. Úgy ír a második vers, hogy volt a Saul házából egy szolga ott a király udvarban, akinek a neve az volt, hogy Cibá. Őt oda hívták Dávidhoz, és akkor megkérdezte a király, te vagy Cibá? Ő így felelt, én vagyok a te szolgád. Akkor ezt mondta neki a király, maradt-e még valaki Saul háza népéből, akinek hűséggel tartozom Isten előtt? Cibá ezt felelt a királynak, van még Jonatánnak egy fia, aki mindkét lábára béna. Itt is megállnánk az olvasásban. Van tehát egy Cibá nevű szolga, aki ismeri Saul családját, és tudja, hogy már nem marad senki, csak egy fiú, aki ráadásul nem képes járni, mert béna. A Bibliát, hogyha visszább lapoztok a negyedik fejezethez, akkor a negyedik versben olvashatunk arról, hogy mi is történt. Saul király és Jonatán is még éltek, amikor volt a harc, az összecsapás, és amikor ebben a csatában, ugye Saul meghalt, Jonatán is meghalt, amikor a Dajka, a babysitter, akire rá volt bízva ez a kis fiúcska, aki olyan, nem is tudom, olyan 4-5 éves lehetett talán, vagy még kisebb, elkezdett ez a Dajka vele szaladni, menekülni, és ebben a menekülésben megbotlott, elejtette, és olyan súlyos sérülés szenvedett ez a gyermek, hogy onnantól fogva lesántult, lebénult, nem tudott járni. És elég szomorú az akkori emberek gondolkozása is, mert elnevezték ezt a gyermeket Méfibósetnek. Ezek a régi izraeli nevek nagyon beszédesek. Tudjátok, mit jelent ez magyarra fordítva? A szégyen terjesztője. Hogyan esne neked, ha téged így hívnának? Ugye, milyen szomorú. Na nézzük tovább a negyedik verstől, tehát a 9. fejezetben. A király akkor megkérdezte Cibát, hol van? Cibá így felelt, Lódebárban van, Amnil fiának, Mákírnak a házában. Akkor üzen neki Dávid király, és elhozatta őt Lódebárból, Mákírnak, Amnil fiának a házából. Voltatok már Lódebárban? Nem? Ez is egy nagyon beszédes nevű hely. Lódebár egy város, Manasséban található, és bizonyára van itt legalább valaki, aki tanulta a hébert, hogy hogy írtak héberül? A magyar és a héber között mi a különbség? Más. Csak mással hangzóval. És tessék elképzelni, hogy van három betű, a nem úgy fehér tó van így kiírva szép hosszan, hanem csak, hogy d-b-r. D-b-r. És ezt úgy ejtették ki, hogy d-bár, vagy d-bár. Ami így röviden annyit jelent, hogy ige, szó, kommunikáció, beszéd. És ha elé teszik azt, hogy l, azt úgy értik, hogy ló, az egy tagadás jelent, egy fosztóképző, azt jelenti, hogy ennek a helynek a ne vagy ló, de bár olyan hely, ahol nincs szó, nincs igen, nincs kommunikáció, nincs beszéd, és van egy második jelentése is, olyan hely, ahol nincs legelő, nincs táplálék, nincs élelmiszerforrás. Szeretnétek egy ilyen helyre költözni? Van, aki szeret. Itt is van, aki szeretne. Nincs térerő, nincs internet, nincs telefon, nincs orvos, nincs postahivatal, nincs semmi. Élelmiszerbolt sincs, termőföld sincs. Hát az ilyen helyre csak olyanok mennek bizonyára, akik szeretnének elrejtőzködni a külvilágtól, úgymond. És amikor Méfibósetet el akarták rejteni az új király haragjától, mert nem ismerték még az új királyt, csak úgy gondolkoztak, mint általában az akkori népek. Az új király majd még ezt a szerencsétlen fiút is meg akarja ölni, ugye? jól elrejtőztek. Van egy magyar szavunk, ami szerintem ideillik, hogyan szoktuk nevezni az olyan helyet, mint ez a Lódebár. Ahol, ahogy elsoroltam az előbb, nincs semmi szinte. Senki földje, vagyon Isten háta mögötti hely. Nem? Tehát egy ilyen helyet tessék elképzelni. És milyen érdekes, hogy annak ellenére, hogy ők ide költöztek és ide rejtőztek, Cibát tudott róla, és most már a király is megtudta, mert elmondta neki. Mit csinál a király? Azonnal szól a katonáinak, hogy irány Lódebárba, keresétek meg, hol van, és hozzátok ide nekem ezt a fiút. Elképzelem, hogy Méfibosét éppen ott kint volt, a természet nagy csendjében, és egyszer csak furcsa hangukat hall, egy lovas csapat közeledik. És amikor felismeri, hogy ez a királynak a katonái, talán hevesebben kezd verni a szíve, és talán arra gondolhat, hogy most már itt mindennek vége, megtaláltak, mi lesz velem. Aztán elviszik a királyhoz, a király udvarába, és a hatodik vers így folytatja a Bibliában, hogy amikor megérkezett Dávidhoz Méfibósét, Saul fiának, Jonatánnak a fia, arcra esett, és leborult előtte. Dávid megszólította. Méfibósét. Ő így felelt, itt van a te szolgád. Dávid ekkor ránézett, és azt mondta, hogy ne félj! Ne félj, Méfibósét! Ne félj, hiszen én hűséggel tartozom neked, apádért, Jonatánért. És visszaadom neked nagyapádnak, Saulnak minden földbirtokát. Te pedig mindenkor az én asztalomnál étkezel. Hogyan éreztette magát Méfibósét? Talán az első pillanatokban izgult, félt, talán a torkában dobogott a szíve, hogy jaj, mi lesz most? A király látta, hogy fél és remeg, és a király azonnal megnyugtat, hogy ne félj, nem kell izgulni, mert én jót akarok veled most tenni. És már is elmondja ezeket a jó dolgokat. Szeretnétek ilyet hallani? Ugye milyen nagyszerű? És akkor Méfibósét, amikor meghallotta, hogy mindent megkap, visszakap, az új király nem úgy tesz, mint a többi király, aki szokott, hogy mindent elzsákmányol az ellenségtől, aztán eldorbélzol, vagy bármit tesz vele, hanem megőrizte biztonságban, meg vigyázott rá, úgymond letétbe tette, és amikor rájött az alkalom, visszaadta annak, aki jogos volt rá. Méfibósétet ez nagyon meghatotta. Azonnal leborult a király előtt, kifejezve az ő háláját, alázatát, köszönetét, és azt mondta, hogy micsoda a te szolgád, hogy hozzám fordultál, aki olyan vagyok, mint a döglött kutya. Nagyon kemény kifejezések vannak itt. Megint mutatja azt, hogy abban az időben ott Méfibósét hogy érezte magát, hogyan néztek rá a többiek. A Károli fordítás, hogy mondja ezt? Mint egy kivetett ebb, vagy?
Holtebb.
Holtebb. Méfibósét egy nagyon megvetett ember volt. Lenézték, csúfolták, így nevezték, ahogy mondja is magáról. És én úgy gondolom, hogy amit itt látunk, meg az ezutáni versekben, az Izrael történetének az egyik legkedvesebb története. Mindig ott van a fülembe, miért mondta Isten Dávidról, hogy szívem szerint való ember? Hogyan viselkedik egy ilyen ember? Egy ilyen király? Így folytatjuk a 9. verstől. Ezután hívatta a király Cibát, Saul legényét, és ezt mondta neki. Mindent urat fiának adtam, amilyen csak volt Saulnak és egész háza népének. Te pedig műveld a földjét fiaiddal és szolgáiddal együtt, és takarítsd be, hogy legyen mit ennie urat fiának. Maga Méfibósét pedig, urat fia állandóan az én asztalomnál fog étkezni. Hát ez egy fantasztikus dolog. Mindent megkap, és nem csak, hogy visszakapja a vagyont, meg a földet, ugye a földről beszéltél a szombatiskolában, hogy az a élelmiszert adja, stb. Milyen sok munka van vele. Méfibó se tudta volna azt egyedül művelni, hát béna volt, nem. És segítséget kap. Mennyi segítséget kap? Ott van a Bibliában. Na? Cibának volt 15 fia, és 20 szolgája. Ezt ha összeadod, ez mennyi? 30. Így van. Egy Méfibósetnek van most 36 szolgája, segítője. Nagy utalom ez? Nagy kiváltság ez? És még ez mind semmi. Mert azt mondja a király, hogy az egész életében hol fog étkezni, hol ehet? A király asztalánál. A saját asztalánál lehet. Azt a címet adtam ennek a prédikációnak, hogy a király asztalánál ehetsz. A király asztalánál ehetsz. Hívtak már meg benneteket valamilyen előkelő vacsorára, vagy vendégségre? Magyarországon nincs király. Amúgy az egyik gyülekezetben jelentkezett valaki, hogy ő volt, őt a király hívta meg, csak az ott volt Skóciában valahol. Miniszter, vagy polgármester, vagy gyárigazgató, vagy az emberek által nagyra tartott személy. De ha egy esküvőre meghívnak, azért az is nagy kíváncsiság, nem is szerettek elmenni? Ugye? És így belegondolunk, hogy mi is olyanok vagyunk, mint Méfibósét. Elhagyottak, a bűn nyomorékkát tett bennünket, és figyeljétek meg, hogy ezzel az emberrel hogyan bánt Dávid. Az ellenséggel, az ellenség gyermekével hogyan bánt. Úgy bánt Méfibósettel, mintha a saját gyermekével bánt volna, nem? Kegyelmesen elfogadták, sőt, a király asztalánál lehetett. Ami azt is jelenti, hogy a király jelenlétében lehetett. A király jelenlétében. És tudjátok, végig gondoltam, hogy nem csak egy meghívás. Ha egy esküvői lagzira elhívnak, az általában egy napig tart, ugye? Itt a mi kultúránkban. Van, ahol tovább. Hogyha csak mondjuk az étkezésre magára gondolunk, Méfibósetet nem egy napra hívták, meg nem egy ebédre csak. Nem is csak egy hétvégére. Nem csak annyit élvezett, mint ma egyre nagyobb divat, hogy elmész wellness hétvégére, és akkor ott kiszolgálnak, és nem neked kell főzni, meg leszedni az asztalt. Jó dolog lehet. Vagy elmész két hétre nyaralni, és akkor ott ellátnak. Nem csak ennyiről van szó. Nem is csak annyiról, hogy volt az egyik diák, aki elment egy másik városba tanulni egyetemre, és akkor ott befizettek neki a szülei, és el volt látva 3-4-5 évig, ameddig tanult. Nem csak ennyiről van szó, hanem egész életében, élete végéig. Ezt a zsidók úgy fejezték azzal a szóval, hogy örökre. Ez az ember ezt nem volt képes megfizetni, nem volt képes ledolgozni, nem volt képes visszaadni, csak egyet tehetett elfogadni. Jeruzsálemben lakhatott, és a király asztalánál lehetett. És ez néhány dolgot emlékeztet és mondd el nekem Istenről. Isten megemlékezik rólunk. Még akkor is, ha te egy Isten háta mögötti helyen vagy. Még akkor is, ha esetleg te úgy intézted az életedet, hogy az Isten szavát kizárd a te életedből. Még akkor is, ha Lódebárban vagy, ahol nem szól az isteni szó, ahol nem hangzik. Még akkor is, ha nem vagy kommunikációs kapcsolatban vele, Isten akkor sem feledkezik meg rólad, hanem megemlékezik rólad. És eljön utánunk. Vissza akar vinni bennünket a király asztalához. Miért küldte el az Atya Isten az ő fiát, Jézus Krisztust? Eljött, hogy megteressen. Hogy Dávid a katonákat elküldte, Méfibósetet megkeresni, ugyanúgy jött Jézus. Azért, hogy visszavigyen bennünket. János Evangélium a 14. fejezet első néhány verse erről szól. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, hanem higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Néhány napja kaptam egy üzenetet, egy link volt benne, interneten egy hír, a csillagászok lefotózták, hogy az elmúlt években újabb és újabb csillagok keletkeztek. És aki ezt küldte, aláírta a Bibliából ezt, hogy tudjátok, Jézus készíti a helyet. Mert megígérte, nem elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És újabb csillagokat teremt, ahol majd találkozhatunk, nem tudjuk. De készíti a helyet. Tehát az Isten megemlékezik rólunk. A másik tanulság, amit Dávid mit mondott Méfibósetnek, amikor oda vitték a trónteremhez? Ne félj! Ne félj! Egy bátorítás, egy biztatás. Az egyik legcsodálatosabb mondat a Szentírásban. Méfibóset is félt. És Isten neked is azt mondja, hogy ne félj. Lehet, hogy tele vagy aggodalommal, lehet, hogy vannak az életedben megoldatlan kérdések, olyan dolgok, amire úgy tekintesz, hogy soha-soha nem lehet megoldani, rendbe tenni, de Isten ott van és azt mondja, hogy ne félj. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne félj, mert én ott vagyok melletted. Én vigyázok rád. A Bibliában sok-sok történet van, amikor Isten így bátorított embereket. Gondoljatok Józsuéra például. Mit mondott Józsuénak? Így bátor és erős. Ott volt Józsué is, majdnem hasonló helyzetben, mint Dávid Góliáttal szemben. Az ellenséggel kellett megküzdeni. De azt mondta neki, ne félj és ne retteg, mert veled lesz az Úr, a te Istened, mindenben, amiben jársz. Veled lesz az Úr. Mindenben, amiben jársz. A harmadik, amit szeretnénk kiemelni ebbe a történetből, a teljes helyreállítás. A szégyen gyermeke, Méfibóset, teljes méltóságba került. A Szent Városban lakhatott, a király asztalánál lehetett, visszakapta a tisztességét, kapott 36 szolgát, földet kapott, és ezeknek az embereknek csak egy dolguk volt, hogy Méfibósetet kiszolgálják, és hogy ő jól érezhesse magát. Hogyha azt nézzük, hogy hol lakott ő korábban, Lódebár, és most Jeruzsálem, a király udvar, akkor azt mondhatom, hogy egy helyes pozíciót kapott. Most ezt úgy kicsit földrajzi értelemben, meg átvitt értelemben is értsétek. A helyes pozíció azt jelenti, hogy Isten jelenlétében vagy, mert ez az egyetlen módja annak, hogy meghalld a szavát. Dábor azt jelenti, hogy Isten szava. Ez az egyetlen módja, hogy tudjál Istennel kommunikálni. Isten jelenlétében lenni. Ez a helyes pozíció. Azután tudnunk kell azt is, hogy ebbe a pozícióba hogyan kerülhetünk. Lelki értelemben. Csak is imádság, bőjt, igeolvasás, a hit gyakorlása és engedelmesség által. Hogyha ezeket elfogadjuk, ezeket magunkévá tesszük, akkor Isten jelenlétében élhetjük az életünket már most ezen a földön, és ez teljesen megváltoztatja az életünket, és teljesen helyreállít bennünket. A bűntől, a bűnből, a bűnös élet dolgainktól, szokásainktól, gyakorlatainktól áthelyez bennünket Istennek tetsző életformába. És ahogy Méfibóset részesült a teljes helyreállításban, ugyanúgy részesülhetünk mindannyian ebben. És még van egy érdekes mozzanat ennek a történetnek, hogy a teljes helyreállítás csak a szövetség által lehetséges. Dávid mire hivatkozott Méfibóset előtt? Mit mondott? Miért tette ezt az egész dolgot? Így van, Jonatánra való tekintettel. Biblia arról is beszámol, hogy Dávid és Jonatán szövetséget kötöttek egyszer. És tudjátok, ma is van egy ilyen szövetség. Hogyan kötünk szövetséget Istennel? Szövetség a keresztség által. Szövetséget kötünk vele. És szerintetek emiatt a szövetség miatt hogyan bánik velünk Isten? Hogyan bánik velünk Jézus? Pontosan így szeretné helyreállítani a mi életünket. Szeretné, ha az ő közelébe lennénk. És tudjátok, mindazok a gondolatok, amit a mai Biblia tanulmányban is elmondtunk, hogy annyi mindent megpróbál az ördög, hogy bennünket elszakítson az Isten jelenlétéből, elszakítson az Isten közelségéből, elszakítson attól a gondolkozásmódtól, hogy a fejünk ne azon járjon már, hogy hát Istenért mit tehetek, vagy hogyan segíthetek egy emberen, vagy hogyan terjeszthetem az ő szeretetét, hanem önző gondolataink legyenek, ezt szeretne az ördög. Ehelyett itt van a Jóisten, aki pedig pont azt szeretné, hogy mi az ő jelenlétében éljük az életünket, mert így örömtel és boldog lehet az életünk. Jézus megemlékezett rólunk, és az életét adta értünk. Ezért úgy bánnak velünk, mint a király gyermekével. Úgy bánnak velünk, mintha mi Isten fiai lennénk. És azok is lettünk, mert ő a bűnből való megváltás által magához fogadott bennünket. Dávid elküldte a katonáit. Itt van egy kis különbség a történetben, mert amikor Jézus majd jön, értünk, akkor jön a szent angyalaival, és ő maga is jönni fog. Ő maga is jönni fog. Máté 24.31 szerint Jézus az angyalokkal jön értünk, és Isten angyalai minket is elvisznek hova? A szent városba, a mennyei Jeruzsálembe. Miért? Hogy örökké az Úrral legyünk. Hogy örökre a király asztalánál ehessünk. Ezért soha ne felejtsd el, kedves testvérem, hogy te is hivatalos vagy a király mennyegzőjének a vacsorájára. A király mennyegző asztalánál a királlyal együtt ehetsz majd. És ott lehetsz vele. Ő Isten adja, hogy mindannyiunk életében ez valóság legyen, és ne dobjuk el magunktól ezt a kiváltságot, ezt a meghívást, hanem éljünk vele. És éljetek vele. És én segítsetek sok embernek, hogy élhessen vele.